Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A NATO-ban is ki kell tartani a béke mellett, jelentette ki a miniszterelnök a Patrióta YouTube csatornájának adott hétvégi interjújában. Orbán Viktor elmondta, már csak azt a kifejezést is elítéli, hogy NATO misszió Ukrajnában. A háború gazdasági kárairól szólva azt mondta, az unió országai eddig beletettek mintegy 100 milliárd eurót, és az Egyesült Államok sem maradt el ettől. Felidézte, rendszeresen felteszi a kérdést, hogy mennyi fegyverre és pénzre van szükség az oroszok kiszorítása az Ukrajnából, de nem kap választ, csak azt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem győzhet. A Kijevnek átadott NATO fegyverek azonnal ukrán tulajdonba kerülnek, így az ukránoknak képesnek kell lenniük arra, hogy azokkal csapást mérjenek például oroszországi légibázisokra, jelentette ki a szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg szerint az ukránok csapást mérhetnek tehát ezekkel legitim katonai célpontokra, többek között Oroszország területén is. A katonai vezető Szófiában ismertette álláspontját a NATO parlamenti közgyűlésének ülésén az Egyesült Államokban júliusban tartandó NATO csúcs találkozót megelőzően. Közben elfoglalta az Ukrajnát támadó orosz hadsereg a Harkiv megyei Ivanivka és a Donyecki régióban lévő Netajlove települést, miközben az elmúlt nap folyamán a 6-ból 5 front szakaszon előre nyomultak és 5 ukrán ellenrohamot vertek vissza, ezt az orosz védelmi minisztérium közölte. Lengyelország a keleti pajzs elnevezési projektjével csatlakozni akar a Litvánia, Lettország és Észtország által tervezett határvédelmi vonalhoz, hogy közös rendszer jöjjön létre az Európai Unió keleti határán. A lengyel hadivezetés ismertetése szerint Varsó azt szeretné, hogy a több mint 900 milliárd forint értékű keleti pajzs egységes egészet képezzen a Balti Nemzetvédelmi Vonal nevű projekttel. Az Európai Unió tanácsa megszigorította az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló jogszabályt. A rendelet kiegészült a kényszerházassággal, az illegális örökbefogadással és a béranyaság jelentette kizsákmányolással, a tanács brüsszeli közleménye szerint. A versenyképesség, a válságkezelés, a fenntarthatóság és a tudásalapú gazdaság lesz az Európai Unió tanácsának július 1-től kezdődő féléves magyar elnöksége napirendjén, azzal a céllal, hogy az európai mezőgazdaság gazdaközpontúvá váljon. Erről beszélt a magyar tárcvezető Brüsszelben a tagországok agrárminisztereinek tanácsülését követően. Nagy István hangsúlyozta, az európai parlamenti választásnak óriási tétje van, mégpedig az, hogy gyökeres irányváltásra sikerüljön késztetni Brüsszelt, hogy a közös agrárpolitikában is megtalálja helyét és szerepét a gazdaközpontúság. Matolcsy György is meghívást kapott az idén 10. alkalommal megrendezett Csingua globális pénzügyi fórumra, ahol az innovatív és krízisálló globális pénzügyi rendszer jövőjét, a globális gazdasági fejlődés aktualitásait és a geopolitikai kihívásokat vitatták meg a világvezető pénzügyi szakemberei. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a jegybank elnök a globális pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatások, gazdasági széttagoltság mérséklése és megelőzése témájú panelbeszélgetésen vett részt. Kínai programja során Matolcsy György találkozott a Fudan Egyetem rektorával, aki átadta a tiszteletbeli professzori kinevezést neki. A magyar szakképzés a Szakmák Európa bajnokságán ezüstérmes lett, hívta fel a figyelmet a területért felelős államtitkár Egerben a Bornemisza iskola új alternatív járműhajtási oktatólaborjának bemutatóján. Hankó Balázs hangsúlyozta, egyúttal ez a felnőtt oktatás kiemelt helyszíne is, miután helyi ipari és vállalati együttműködéssel készült el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezését követően Pintér Sándor belügyminiszter az ország teljes területére kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot május 24-i kezdettel. Vízjogi engedély nélkül is lehetőség van az öntözési célú vízhasználatra 30 napig, ehhez csupán egy gazdálkodói bejelentésre van szükség. Emellett a vízkészletjárulékot sem kell kifizetni. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a megfelelő vízgazdálkodással mérsékelhetőek legyenek a rendkívül száraz tavaszi időszak hatásai, tudatta annak. A szakértői bizottság végleges döntés alapján Kapu Tibor lehet az az ember, akit Magyarország hosszú évtizedek után ismét a világűrbe küld, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter. A tartalékűrhajós Cserényi Gyula lesz, ismertette Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, csak elvétve fordulhat elő zápor, esetleg zivatar, a szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet kedden hajnalban 9-10, napközben aztán 26-27 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Canterbury Szent Ágoston püspök. Rómában született 550 körül. Meghalt körülbelül 604-ben. Nagy Szent Gergely pápa 596-ban a római szerzetest Ágostont küldte el 40 társával, hogy hirdessék az evangéliumot délkelet Angliában a kenti népnek. Kent királyságát abban az időben Ethelbert kormányozta, akit Dél-Anglia több királya elismert fölöttesének. Róma angliai missziójának kezdetei homályba vésznek. Béda Venerabilis, történetíró, Anglia egyház története című műve az egyetlen forrásunk. Béda elmondja, milyen esemény adta az alkalmat a római bencések missziójának elindulásához. Gergely, még mielőtt pápa lett, a római piacon szőke, kékszemű rabszolgákat látott. Kérdésére megtudta, hogy angolok. Erre a nevükre célozva kijelentette: igazán, angyalokká kell lenniük. Ekkortól dédelgette azt a vágyat, hogy Angliában is hirdessék az evangéliumot. De semmi sem történt ebben az irányban mindaddig, amíg 590-ben ő maga nem lett a pápa. Világos, hogy a kezdeményezés Gergelytől eredt, és a vezető, akit ehhez a vállalkozáshoz kiválasztott, saját kolostorának a priorja volt. 596 tavaszán Ágoston társaival tengeri úton indult Galliába. Mivel a vállalkozást túl veszélyesnek látták, a partraszállás után társai vissza akartak fordulni, s erről levelet is küldtek a pápának. Gergely azonban nem engedett kérésüknek. Buzdította őket, hogy ne adják föl a megkezdett vállalkozást, és megparancsolta nekik, hogy engedelmeskedjenek Ágostonnak, akit apátjukká tett. Ezen kívül levelet írt Gallia püspökeinek, Ausztrázia és Burgundia uralkodóinak, és kérte őket, legyenek a misszionáriusok segítségére. Adjanak melléjük papokat tolmácsul, akik segítik munkájukat. Ágoston erősen kézben tartotta a vezetést. Még franciaországi útjuk közben püspökké szentelték. 597 kezdetén társaival partra szállt Thanet szigetén, Kent keleti partja előtt. Ethelbert, Kent királya, Thanet szigetén fogadta a misszionáriusokat. Az első beszélgetés kedvezően sikerült. Ágoston beszéde jó benyomást tett a királyra, engedélyt adott a térítőknek, hogy tanítsanak. Canterbury-ben maga jelölt ki számukra szállást, és megígérte, hogy gondoskodik ellátásukról. Hamarosan megtörténtek az első megtérések. 597 pünkösdje előtt maga a király is megkeresztelkedett. De, amint Béda mondja, nem akarta alattvalóit kényszeríteni, hogy példáját kövessék, mert megtanulta, hogy a keresztény hitet szabadon kell elfogadni. Megtérése és Ágoston apát meggyőző ereje mégis elérte, hogy karácsonykor 10 000 megtérőt keresztelhettek meg. Ágoston két társát, Lőrincet és Pétert Rómába küldte, hogy tájékoztassák a pápát a misszió sikeréről. Egyben tanácsot kért különféle problémákkal kapcsolatban. A követek csak 601-ben tértek vissza, egy csapat újabb misszionárius kíséretében, s meghozták Ágoston számára az érseki palliumot. Ezen kívül istentiszteleti edényeket, eszközöket és ruhákat, templomfelszereléshez szükséges egyéb tárgyakat, apostol és vértanú erekjéket és számos könyvet is vittek magukkal. A következő évek folyamán Ágoston Rochesterben állított föl püspökséget, és Justust tette püspökévé, azután egy harmadikat Londonban. Ennek Mellitus lett a püspöke. Ethelbert király itt templomot építetett Szent Pál apostol tiszteletére. Ágoston Canterbury mellett egy Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt kolostort alapított. A városban saját székesegyháza mellett iskola is épült, jövendő papoknak kiképzésére. Helyes az az állítás, hogy Ágoston nem térítette meg Angliát. Ahhoz ugyanis legalább 1 évszázad munkája kellett. Az ő missziója Kent udvarára és királyságára terjedt ki, ahol tartós sikereket mondhat magáénak. Pál apostolhoz hasonlóan Ágoston ültetett ott, ahol másoknak kellett aratniuk. Az ő feladata az volt, hogy lerakja az egyház alapjait Angliában. Béda szavai tanúsítják, valóban méltó arra, hogy az angol nép apostolának nevezzük. 8. századi kéziratok tanúsága szerint 604 vagy 605. május 26-án temették el. Ünnepét 1882-ben vették föl a római naptárba, május 28-ára, 1969-ben áthelyezték ünnepét május 27-ére. Könyörögjünk! Istenünk, te Anglia népeit Canterbury Szent Ágoston püspök igehirdetésével vezetted el az evangélium világosságára. Add, hogy apostoli munkája állandóan gyümölcsöt teremjen egyházadban. Krisztus a mi Urunk által.
Szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja az imádság művészetéről szóló emelkedést.
Amikor az ima életünket mélyítjük, nem csak azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan imádkozzunk másképp, milyen új szöveget mondjunk, esetleg milyen legyen a testtartásunk, vagy valami külső dolgon változtassunk. Az ima életnek lényeges alapja és meghatározója, hogy milyen a bennem lévő istenkép és milyen az önképem. Tulajdonképpen a kérőima, de minden imádsága kettő között feszül, istenkép és önkép. Például, ha valakinek rossz az istenképe, és persze ez nagyon változatos lehet, akkor az imáját meghatározza. Itt a rossz istenkép nem egy elméleti istenképet jelent, hanem az úgynevezett zsiger istenképet, vagyis ahogyan én megélem az Istent, amilyen érzéseim vannak vele kapcsolatban, vagy ahogyan bizonyos helyzetekben reagálok rá. Például, amikor bűnösnek érzem magam, akkor nehezen imádkozom, mert az Isten haragszik rám. Biztos nem hallgatja meg az imádságomat, vagy az Isten meg fog büntetni, ezért inkább nem is kérek semmit. Félek az Istentől, mert most jön a bosszú. Ezt nem mondom ki úgy hivatalosan, vagy ezt nem fogalmazom meg magamnak tisztán, hanem ezek sokszor ilyen belső félelmek formájában jelenik meg, vagy egyfajta belső aggodalmaskodás, szorongás formájában, de az ima élet meg tulajdonképpen leállítja. Bűnös vagyok, most nem imádkozok semmit, nem kérek semmit, legfeljebb, ha majd jobb leszek, vagy elvégeztem a szentgyónást, amikor majd jóvá tettem a bűnömöt, úgymond megérdemlem, akkor majd az Isten megbocsát nekem, és akkor lehet tőle kérnem, és talán nem büntet meg. Vagy valaki attól fél, hogy az egész életemet úgy értem, hogy annyi rosszat követtem el, annyi gyarlóság van a számlámon, nekem már az Isten nem bocsát meg, nekem nem is lehet. Egy ilyen rossz embert, mint engem nem is lehet szeretni, még az Isten sem képes rá. És ez sem hitvallás, de úgy hangzik, hogy valaki azt mondja, nekem nem lehet megbocsátani. Nekem már az Isten sem tud mit adni, hiszen én már menthetetlen vagyok. Most az Istennek sincs akkora hatalma, hogy megbocsásson, velem jót tegyen, vagy hogy engem szeressen. Ez persze az igazságnak teljesen ellene mond, de valaki ezt így írja meg az érzelmeiben, valószínű emberi alapokra támaszkodik, emberi érzelmi tapasztalatai vannak erről, és ezért állít ilyet, és ez meghatározza az ima életét is. Ha ilyen rossz vagyok, akkor mit kérjek én az Istentől? Legfeljebb másokért tudok imádkozni, hát ha azt meghallgatja, de magamért biztos, hogy nem. És az istenkép, hogy hogyan tekintek rá? Az irgalmas Istenre, vagy a büntető Istenre? Az Istenre, aki akarja a velem való kapcsolatot, és mint a tékozló fiút állandóan hazavárja, messziről nézi, megadja a szabad akaratot, de akkor is vár, vár, hogy hazatérjek, hogy megölelhessen. Így nézek az Istenre, vagy úgy, hogy már bottal vár engem, hogy mihelyt meglát, odaszalad is jól megver, és megbüntet engem. Milyen a bennem lévő istenkép? Ezért az imával való foglalkozás, imádkozni, tanulni, az imádság művészetét gyakorolni, az nem csak egy technikai dolgot jelent, hanem ilyen mély átalakulást is, a gondolkodásmódunk, a hitünk, a zsigeri részünknek az átalakulását, hogyan tekintek én az Istenre. De persze ilyen az önképem is. Milyen az önképem? Amikor én erről beszélek, mindig megkérdezem, hogy egy 10-es skálán hanyasnak érzed magad. És hogy valaki azt mondja, hogy 10-es, persze, ilyen nagyon ritka, nem is olyan hallottam még, azt jelenti, hogy jó ember vagyok, engem lehet szeretni, vannak bűneim, gyengeségeim, de egy nagyon értékes valaki vagyok, akiből csak egy van. A 0 pedig azt jelenti, hogy megszülettem, de nekem semmi hasznom, engem nem lehet szeretni, én nem tudok jót adni, én nem tudok másnak valami értékeset átadni, az én szeretetem, meg a cselekedeteim, meg a személyem úgy, ahogy van, nem érnek semmit. Persze a két szélső állapot, és közben hanyasnak érzem magam. És hogy persze a kedves rádióhallgatók is válaszoljanak erre, de ha például valaki 5-ösnek érzi magát, akkor az azt jelenti, hogy ha az Istennek a szeretetéből is a felét fogadom be, mert több nekem nem jár. Pláne meg egy kettesnek, az örüljön, hogy él, nem, hogy még valamit kér az Istentől. Például, akinek ilyen kettes az önképe, most ezen a tízes skálán próbálom úgy elhelyezni, az legfeljebb imádkozhat másokért, vagy sokat imádkozhat, hogy az Úr könyörüljön meg ezen meg azon, de magamért nem imádkozom. Azt is látom, hogy sok ember önmagáért nem mond imád. Imádkozik ezért meg azért, persze ez a szeretetnek a jele, meg fontos is, hogy imádkozunk másokért és a szeretteinkért, de legfőképpen önmagamért imádkozzam, vagy helyesebben megfogalmazva nem is magamért, hanem az Istennel való kapcsolatomért. Mert az imádságnak az elsődleges célja nem egy célnek az elérése önmagában, hogy az Isten mit adjon, vagy mitől mentsen meg, hanem egy szeretet kapcsolat, hogy a kapcsolatunk erősödjön. De minden baráti kapcsolatban, a házasságban, minden szeretet kapcsolatban az első helyen van maga a kapcsolat, és utána ebből fakad minden más ajándék, amit tudunk egymásnak adni. És ezért lényeges, hogy amikor magamért imádkozom, akkor nem csak, hogy többet kérek magam számára, mint más ember számára, hanem legfőképpen a kapcsolatért imádkozom. És azt kérem, hogy Uram, add meg, hogy nagyon szeresselek téged, hogy bízzam benned, hogy jó legyen akár az Isten képem, hogy el tudjam képzelni azt, hogy a Szentírás alapján is, hogy te milyen jó és irgalmas szívű Isten vagy, hogy te vagy maga a szeretet, hogy tudjak benned bízni, hogy a veled való imádság, a szemlélődés, amikor együtt vagyunk, az legyen számomra a forrás, te legyél az örömöm, te legyél a vigaszom, benned tudjak bízni, remélni tudjak benned, és te legyél az, aki bátorságot ad nekem az élethez, akkor is, hogyha úgy néz ki, hogy minden összeomlott, és nem tudok mit tenni. És ez a kapcsolat, ez forrás, ez erőt ad, ez békességet ad, ez szeretett tapasztalattal ajándékoz meg, persze én is viszont szeretem az Istent, de ez mindenképpen ez egy életadó forrás, és ha megnézzük a boldogságnak az alapját is, a boldogság az mindig a szeretett kapcsolatokban nyilvánul meg. Akkor vagyunk a legboldogabbak, amikor valakit nagyon szeretünk, és ez a valaki viszont szeret bennünket. Ezek a legboldogabb pillanataink, vagy a legnagyobb boldogságot adó ajándékok, egy másik embert szeretni, és ő pedig viszont szeret bennünket. Vagy akár persze több személy is, akár egy családban. Ezek adják a boldogságot. És amikor magamért imádkozom, akkor ezt kérem. De akinek rossz az önképe, az ilyet nem mer kérni. Nekem nem jár semmi. Örülök, ha az Isten nem büntet meg. Meg magamnak minek kérek? Úgy se kapom meg, nem is érdemlem meg. Meg mit is kérnék én az Istentől? De legalább a gyerekemnek, unokámnak, valakinek legalább neki adja meg. De neki is a legfontosabbat kérem, csak azt, hogyha nem is tér meg, de legalább a vizsgája sikerüljön, legyenek normálisak, akkor legyenek egészségesek, menjen az életük legalább emberi szinten, és ez érthető emberek ezek a kérések. Azonban az imádságaink mögött mindenképpen ott feszül egy Istenkép, és ott feszül a saját önképem. Persze, hogyan látom a világot, meg hogyan látom a többi embert, az Istennek a hatalmát, de ezek között feszül az imádságunk. Ezért, amikor imádkozni tanulunk, vagy inkább így fogalmazzam meg, hogy újra értékeljük az ima életünket, akkor érdemes legelőször ezt megnézni, hogy milyen Istenhez imádkozom én. Persze egy Isten van, hanem ahhoz az Isten képhez, akihez én imádkozom. Ott viszont valószínű, hogy lehet mit változtatni, sok mindent átalakítani, és megint nem az Istenen, hanem a bennem lévő Isten képen. Vagy például elhiszem-e azt, hogy én tízes vagyok minden gyarlóságom ellenére, és hogy én tízesként akarok az Úrhoz imádkozni, mert ő annak teremtett engem. Nem azért, mert annyira jó vagyok, az Isten megteremtett, megváltott, a Szentlélek temploma vagyok, megszentelt engem, ez adja az én igazi méltóságomat, nem pedig az, hogy most én mennyi jót teszek, vagy hogy milyen jó vagyok, vagy hogy milyen az idegrendszerem. Az ima életben ezt a kettőt nézzük meg. milyen az istenképem, milyen a bennem lévő zsigeri érzelmi istenkép, és milyen az önképem, az a zsigeri szintű önkép, és utána ezen változtassak, és amikor ezen változtatok, akkor szinte automatikusan változni fog az ima életem és az Istennel való kapcsolatom is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatta az imádság művészetéről szóló emelkedést. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató Szent Pál apostol életéről emelkedik az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival.
Atya, Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Szeretettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit, stúdióban ülő gyerekek és a magam nevében is. Valkó Viktor vagyok, és itt ül mellettem Szabolcs, Gellért és Dominik, akikkel Szent Pál apostolról fogunk beszélgetni. Szent Pál apostolnak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy az evangélium Jézus mennybe menetele után elterjedjen szinte az egész világon. Ő is nagy hittérítő volt, viszont nem volt olyan egyszerű az ő megtérése. Már beszélgettünk itt a stúdióban, ugye az egyház megalakulásáról, megszületéséről, pünkösdnapján beszélgettünk az őskeresztények tanúságtételéről, és ugye arról is volt szó, hogy nagyon sok őskeresztény a vérével tett tanúságot Jézusról. Azt tudjátok-e, kedves gyerekek, hogy ki volt az egyház legelső vértanúja?
Szent István diakónus.
Nagyon jó, és azt tudjuk-e, hogy ő hogy halt meg?
Megkövezték.
Így van. Akkoriban a megkövezés az egy nagyon bevett kivégzési mód volt. Az elítéltet kivitték a város szélére, ugye ott Jeruzsálembe és környékén ilyen kavicsos a környék, körbeállták őt, és vezényszóra, aki a kivégzést vezette, annak a vezény szavára, elkezdték kővel dobálni az illetőt. Van-e köztetek, akit már találtál kő, vagy megdobtak valaki?
Engem.
Vagy akár labda, sportoltok ti valamit?
Én sportolok.
Mit sportolsz, Szabi?
Kézilabdázok.
Így van, kézilabdával találtak-e már el?
Igen.
Kellemes volt?
Nem.
Na ugye. Na most gondoljátok el, hogyha kővel valakit eltalálnak, az se kellemes, viszont itt pedig direkt arra hajtottak az emberek, hogy eltalálják őt, és nem kis kövekről beszélünk, hanem ami a markunkba belefér, ilyen éles kövekről, és addig dobálták az embert, amíg meg nem halt. És Szent István diakónus is így végezték ki, ő volt az egyház legelső vértanúja, és már itt megjelenik Saul, aki később ki lesz?
Szent Pál.
Szent Pál. A mai alkalommal Szent Pálról fogunk beszélgetni, ahogy már mondtam. Hogyan jelenik meg itt Saul ennél a résznél? Hát ahhoz, hogy köveket dobáljanak, abba azért kimelegszenek az emberek, akik részt vettek a kivégzésben, azok a felső ruhájukat levették, és egy fiatal embernek adták, aki nem más volt, mint Saul, a későbbi Szent Pál. el. És Saul a Szentírás szerint nagyon lelkesen részt vett ezen a kivégzésen, és lelkesen segített a kivégzőknek. Mire következtetünk ebből, hogy ő szerette a keresztényeket, vagy nem szerette?
Arra következtetünk, hogy ő keresztény üldöző volt.
Nagyon jó, Gellért. Tehát nem szerette a keresztényeket, sőt gyűlölte a keresztényeket, és ő is minél több keresztényt el akart fogni, és a főtanács elé vinni. Egy ilyen történethez kapcsolódik Szent Pálnak a megtérése is. Elolvasom a Szentírásból, kérlek benneteket, hogy figyeljetek jól minden részlet, és majd utána megbeszéljük. Saul még mindig lihegett a dütől, és halállal fenyegette az úr tanítványait. Elment a főpaphoz, és arra kérte, hogy adjon neki ajánló levelet a damaszkuszi zsinagógákhoz, hogyha talál ott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre megkérdezte. Ki vagy, uram? Ez folytatta. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel, és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Utitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Na hát mit hallottunk ebben a történetben, hogy Saul mire készült?
Meg akarta ölni a keresztényeket.
Nagyon jó, melyik városba tartott?
Damaszkuszba.
Damaszkuszba, így van. Kikkel ment oda Damaszkuszba? Ugye katonákat kért a fő papoktól, hogy elfogja a keresztényeket, és már majdnem Damaszkuszba ért, amikor mi történt vele?
Nagy fényességet látott, hallotta, hogy beszél hozzá Jézus, és megvakult.
Így van. Jézus ugye azt kérdezte tőle, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? És erre Saul megkérdezte, hogy hát ki vagy te, uram? Erre mondta Jézus, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Saul erre mondhatta volna, hogy én nem téged üldözlek, hanem a keresztényeket. De ez egy nagyon fontos dolog, gyerekek, hogy Jézus itt azonosítja magát a keresztényekkel. Mert mit mond Jézus? Aki bárkit üldöz a legkisebbek közül, az olyan, mintha engem üldözne. Bármit tesztek a legkisebbek közül is, olyan, mintha velem tennétek, igaz? Hogyha valakivel jót teszünk, az Jézusnak tetszik, vagy nem tetszik?
Tetszik.
Hát tetszik, mert erre tanít minket, hogy szeretettel forduljunk embertársaink felé, igaz? Viszont, hogyha valamilyen rosszat teszünk, akkor is eszünkbe kell jutni, hogy az pedig olyan, mintha azzal Jézust bántanánk. Miért mondja ezt Jézust? Azért, gyerekek, mert minden ember Isten képmása. Minden emberben a jót kell keresnünk. Minden emberben Jézust kell látnunk. És hogyha ezt meg tudjuk tanulni, hogy minden emberben Jézust látjuk, akkor lehet, hogy könnyebb mindenkivel jót tennünk. Nagyon nehéz dolog, de ehhez óriási hit kell, és óriási elhatározás, és kérni Jézus segítségét, hogy ez sikerüljön. Törekedni kell erre nap mint nap. Na térjünk vissza ehhez a Saulhoz. Ugye azt mondja Jézus, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Tehát azonosítja magát az összes keresztényel. És azt mondja Jézus, hogy állj fel és menj be a városba, ott majd megmondják, mit kell tenned. Na mi történik ekkor Saullal? Próbálja kinyitni a szemét, de...
Nem lát semmit.
Nem lát semmit, a nagy fényesség elvakította. Mindkettőjüknek egy jelenés kellett, ugye Péternek ahhoz, hogy elhatározza, hogy életét adja Jézusért, Pálnak pedig, hogy megforduljon az élete, hogy a keresztény üldözőből az egyik legnagyobb térítő lesz. Ezt úgy is szoktuk hívni, hogy Pál fordulás, amikor egy embernek az egyik pillanatról a másikra megváltozik az élete. Ugye egy Saul esetében hogy változik ez meg? Hogy eddig mi volt?
Keresztényüldöző.
És ezután pedig majd lesz az egyik legnagyobb keresztény térítő. Az utitársai mit szóltak ehhez a történethez, gyerekek, szerintetek?
Nem örültek neki.
Hát nem örültek neki, mert ők azt hitték, hogy keresztényeket fognak majd gyilkolni, meg elfogni, és ők a hangot hallották, de látni láttak valamit? Nem láttak semmit, és nagy félve bevezették Sault Damaszkuszban. Na figyeljük tovább, hogy mi történt itt. Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány, az úr egy látomásban megszólította. Ananiás, itt vagyok, uram, felelte. És az úr folytatta. Kelj fel és siess az egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd, imádkozik. És látomásban látott egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását. Ananiás tiltakozott. Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálembe. Ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verjen mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet. Az úr azonban ezt válaszolta neki. Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie. Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét. Saul testvér, urunk Jézus küldött, aki megjelent neked, idejövet az úton, hogy visszakapt szemed világát, és eltelj szent lélekkel. Azonnyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását. Felállt, megkeresztelkedett, majd evett, és erőre kapott. Tehát ahogy Sault bevitték Damaszkuszba, utána mi történt vele, kilátogatta meg őt?
Ananiás.
Igen, ez az Ananiás, ez milyen vallású volt valószínűleg?
Keresztény.
Honnét tudjuk ezt?
Onnan, hogy Jézus megszólította.
Nagyon jó, hogy megjelent neki Jézus. Milyen feladatot adott Jézus Ananiásnak?
Hogy gyógyítsa meg Sault.
Szívesen ment Ananiás meggyógyítani Sault?
Nem.
Nem, miért nem, Dominik?
Azért, mert hogy ugye Saul nagy keresztény üldöző volt, és félt, hogy őket is megölik.
Nagyon jó. De Jézus biztatta Ananiást, hogy menj nyugodtan, mert kiválasztottam ezt az embert, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Ez mit jelent?
Térítse meg a pogányokat.
Nagyon jó, és hogy hirdesse az evangéliumot. Hogy misszióba küldte őt tulajdonképpen Jézus olyan emberekhez, akik nem találkoztak Jézusról, hogy hirdesse a kereszténységet, hogy minél több embert megkereszteljen. És Ananiás elment hozzá, és elmondta Saulnak, Saul testvér, urunk Jézus küldött, hogy visszaadjam szebet világát, de ami a fontosabb, hogy eltelj szent lélekkel. És kifigyelte meg, hogy mi történt ezután, mit csinált Saul?
Megkeresztelkedett.
Nagyon jó, megkeresztelkedett, tehát megtért. Így van. Ezután Saul egy kicsit elvonult magányba, átgondolta az egész eddigi életét, és ekkor változott át tulajdonképpen az élete, ekkor történt meg nála a pálfordulás, igaz? Hogy keresztény üldözőből keresztény térítő lett. Már ott Damaszkuszba elkezdte hirdetni az evangéliumot, elkezdte tanítani az embereket Jézusról. Azok a katonák, akikkel ő ment eredetileg Damaszkuszba, hogy elfogja a keresztényeket, már őt is el akarták fogni, és őt is üldözni akarták, de valahogy a keresztények segítségével kimenekült Damaszkuszból. Méghozzá úgy, hogy akkoriban a városok nagy fallal voltak körülvéve. Szerintetek miért? Miért kellett fallal körbevenni a városokat?
Ha megtámadják, ne tudjanak bemenni.
Nagyon jó, hát védekezés miatt, igaz? És általában 4 kapu volt északon, délen, keleten, nyugaton, és ezeket a kapukat mind őrizték, hogyha Saul el akarja hagyni a várost, akkor el tudják őt fogni. És ezért a keresztények a Szentírás szerint egy kosárban a falon engedték le Sault, és úgy tudott elmenni Damaszkuszból. Viszont ugye Péteréknek és a többi apostolnak is a fülébe jutott, hogy Saul, egy pál elkezd téríteni, és ez hát eleinte nem nagyon tetszett Péteréknek. Miért nem, szerintetek?
Mert eddig Saul üldözte őket.
Most nagyon jó.
Ő a keresztény.
Valamint ugye Péterék ott voltak Jézussal, Jézus egész nyilvános működése alatt Jézustól tanultak, és jogosan feltehették volna azt a kérdést, hogy ez a pál pedig honnan tud egyáltalán Jézusról, meg honnan tud a tanításáról. megkeresztelkedése után nem hiába vonult el magányba imádkozni, mert Jézus megjelent neki, és elmondta neki, hogy mi a feladata, mi az ő küldetése. És ugye, amint már mondtuk, az a küldetést adta Jézus Szent Pálnak, most már beszélhetünk Pálról, hogy a pogányokat térítse meg. Szent Péter és Pál között volt egy vita, egy konfliktus, mert Péter úgy gondolta, hogy a zsidók között kell az evangéliumot terjeszteni, és csak zsidókat lehet megkeresztelni. Pál viszont azt mondta, hogy a pogányokat is. Most mi a különbség szerintetek a zsidó és a pogány népek között?
Azt, hogy a zsidók hisznek valamiben, egy Istenben.
Nagyon jó, míg a pogányok...
Több Istenben.
Így van, mondjunk nekem pogány népeket, ókorból, akik több Istenben hittek.
Egyiptomiak.
Nagyon jó, aztán.
Görögök.
Nagyon jó.
Hát a rómaiak.
Nagyon jó, így van. Ugye ezek a pogány népek, igaz? Az Ószövetség ugye arról szól, hogy Isten kiválasztja a zsidó népet. Miért pont a zsidó népet választja ki Isten? Mert a zsidók csak...
Egy Istenben.
Nagyon jó. A többi környezetükben élő nép pedig több Isten hívő volt. És Pálnak ez a feladata, hogy ezeket a pogány népeket is Jézushoz hívja, és megtérítse őket. És Péter és Pál között ebből vita támadt, mert Péter meg csak a zsidók között szerette volna terjeszteni az evangéliumot. És amikor ezen Péter gondolkodott, hogy most akkor mi lehet a helyes megoldás, akkor volt egy látomása, méghozzá az, hogy a ház tetején imádkozott, ilyen lapos tetős házak voltak, és a ház tetején imádkozott, és egy jelenésben lejött egy asztalterítő az égből, és a zsidók számára tisztátalan ételek voltak benne. Mondjunk egy tisztátalan állatot, amit a zsidók nem esznek. Tudunk ilyet?
Sertés.
Nagyon jó, így van. Ügyes vagy, Dominik. Az is volt benne, és akkor azt mondta neki a hang, hogy Péter, egyél. És akkor Péter mondta, hogy hát uram, ezek tisztátalan ételek, és erre a Isten megszólalt, hogy amit én tisztává teszek, az tiszta is lesz. És Péter mire jött ebből rá, hogy Jézus nem csak a zsidók között akarja, hogy az evangélium elterjedjen, hanem mindenfelé, minden nép között. És ezért mondjuk azt egyházunkra, hogy katolikus, azaz egyetemes egyház, hogy minden nép beletartozhat. Péter ebből rájött, hogy ebbe a vitába Pál és ő közte kinek lesz igaza?
Pálnak.
Nagyon jó. Szent Pálnak, és Péter engedett, mert rájött arra, hogy mi Isten akarata, hogy minden nép között terjesszék a kereszténységet, minden népet igyekezzenek megtéríteni Jézus evangéliumának. És ezért összehívott egy zsinatot, ez volt a legelső zsinat, a jeruzsálemi zsinat. Tudjuk, hogy a zsinat szó az mit jelent?
Törvények.
Hát igen, az egyházzal kapcsolatos törvényeket, határozatokat beszélik meg. Ki szokta ezeket vezetni mostanában?
A pápa.
Nagyon jó, így van. És összehívta a legelső zsinatot, Szent Péter, a jeruzsálemi zsinatot, amiben kimondták, hogy az evangéliumot pogány népek között is lehet terjeszteni, és pogányokat is lehet megkeresztelni Jézus nevében. Szent Pálnak adta ezt a feladatot, hogy ő menjen a pogány népek közé. Milyen térítő útjai voltak Szent Pálnak? Merre járt Szent Pál? Dominik?
Volt Görögországban.
Nagyon jó. Aztán?
Makedóniában.
Nagyon jó.
Kis-Ázsiában.
Így van.
És volt Rómában.
Nagyon jó is. Ezek közül ugye említettétek, hogy a görögök ugye több istenben hittek, pogányok voltak, a rómaiak is, ugye ott Ázsiában, Kis-Ázsiában is, tehát ezeknél a népeknél járt, több térítő úton is részt vett Szent Pál, és ha visszaemlékeztek, mondtuk már Péternél is, hogy ő is alapított meg keresztény közösségeket, és ezekkel a keresztény közösségekkel hogyan tartotta Péter a kapcsolatot?
Levelezéssel.
Így van. Na most Szent Pál talán még több helyen járt téríteni, mint Péter. Ő is hogyan tartotta a kapcsolatot a közösségek?
Levelezéssel.
Így van. Nem volt még olyan könnyű dolga, mint manapság, hogy telefonon keresztül, vagy e-mailt írd neki, hanem ugye leveleket írt, és ezek fenn is maradtak. Ezeket hívjuk az úgynevezett páli leveleknek. Szent Pál levelei. Mikor találkozunk ezekkel gyakran?
Szentliségen.
Nagyon jó, a Szent Leckékben sokszor szoktuk Szent Pálnak a leveleit olvasni, amiben buzdítja az ilyen közösségeket, bátorítja őket, ha kell egy kicsit megfedi őket, és ezeken a leveleken keresztül is tanítja őket. Hány levelet írt összesen Szent Pál?
14.
14 levelet írt, például kikhez írt leveleket Szent Pál?
A rómaiakhoz.
Például a rómaiakhoz, vagy...
Korintusiakhoz.
Korintusiakhoz, vagy...
Galatákhoz. Efezusiakhoz.
Efezusiakhoz, nagyon jó, de írt személyeknek is, például Titusnak, vagy Timóteusnak. Például, amikor Görögországban volt, ezeknek az embereknek nagyon nehéz volt elmagyarázni azt, hogy csak egy Isten van. Mert már mondtátok, hogy a görögök...
Több Istenben hittek.
Nagyon jó, és ha visszagondoltok egy picit a történelem tanulmányaitokra, akkor hogy képzelték el a görögök az isteneket?
Ugyanolyanok voltak, mint az emberek. Bűnöket követtek el, ugyanúgy éltek.
Miben különböztek mégis az emberektől az istenek?
Természet feletti képességei.
Nagyon jó, és halhatatlanok voltak, igaz? És természet feletti képesség. Ezt Jézusnál, ezt hogy mondjuk ezt a természet feletti képességet?
Csodák.
Azaz. Na most, Szent Pál is Jézus nevében tett csodákat. Például halott gyermeket feltámasztott. Ez pont görögöknél történt, hogy feltámasztott egy halott gyermeket. Hát szerintetek ezek a görögök mit hittek Szent Pálra? Hogy ő is...
Egy Isten.
Így van, hogy ő is egy Isten. És Szent Pálnak nagyon nehéz volt elmagyarázni, hogy ezt nem én tettem, hanem Jézus tette általam. És Szent Pálnak nagyon nehéz volt elmagyarázni a görögöknek, hogy nem ő tette ezt, hanem Jézus tette általa, Szent Pál által. Szent Pál ezzel a csodával teljesen úgy jött le az ő szemükbe, mintha ő is egy görög isten lenne. De Szent Pál tartotta magát Jézus tanításához és az evangéliumhoz, és tartotta magát ahhoz, hogy ő nem akar Jézushoz még csak hasonlóvá se lenni, mert ő ember. Tudunk még csodákat mondani Szent Pálhoz? Emlékszünk valamire?
Túlélte a kígyómarást.
Például. Vagy mit élt még túl?
Hajótörést.
Így van. Ugye említettük, hogy Szent Pál nagyon sokat ment egyik néptől a másikig, rengeteg térítő útja volt, és akkoriban még nem úgy volt, hogy felszállt a repülőre, és akkor elrepült, hanem bizony nagyon sokat utazott, akár szárazföldön, akár tengeren, és volt egy ilyen, hogy hajótörés is volt, de volt olyan, hogy meg akarták őt kövezni. Kiről beszélgettünk már, akit megköveztek?
Szent István diakon. műsor.
Valószínűleg ezeknek a pogány népeknek, amikor tanította őket, Szent Pál olyat mondhatott, ami nem tetszett nekik, és hirtelen dühükbe meg akarták őt kövezni, viszont ő ezt túlélte. Na most figyeljük meg, hogy hogy történt a hajótörés túlélése, valamint a kígyó marásnak a túlélése. Amikor megvirradt, nem ismerték fel a szárazföldet, de egy öblöt észrevettek. Lapos partja volt, úgy gondolták, hogy ha lehetséges, erre futtatják rá a hajót. A vasmacskákat eloldották, és hagyták a tengerbe veszni. Egyszer s mind a kormányrudak köteleit is meglazították, aztán felvonták a szél irányában az orvitorlát, és a part felé igyekeztek. Amikor egy földnyelvhez jutottunk, ráfuttatták a hajót. A hajó orra befúródott és mozdulatlan maradt, de a hajófara a nagy hullámveréstől kezdett szétesni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy a foglyokat megölik, nehogy partra úszva elmeneküljenek. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért megtiltotta tervük végrehajtását. Elrendelte, hogy először azok ugorjanak ki, akik tudnak úszni, és igyekezzenek kiúszni a partra. A többieket úgy vitték ki deszkákon vagy hajóroncsokon. Így mindenki épségben kijutott a partra. Megmenekülve megtudtuk, hogy a szigetet Máltának hívják. A benszülöttek igen emberségesen bántak velünk. Tüzet raktak, s a szakadó eső és a hideg elől mindnyájunkat odahívtak. Pál összeszedett egy csomó rőzsét, de amikor a tűzre dobta, a melegtől egy vipera mászott elő, és a kezébe harapott. Amikor a benszülöttek meglátták, hogy az állat a kezén lóg, így szóltak egymáshoz. Ez az ember egész biztos gyilkos, kimenekült ugyan a tengerből, de az igazságosság azonban nem hagyja életben. Ő azonban lerázta az állatot a tűzbe, és semmi baja nem történt. Várták, hogy felpuffad, és hirtelen összeesik, és meghal. Jó ideig vártak, de mert semmi baja sem esett, megváltoztatták a nézetüket, és azt mondták rá, hogy ő Isten. Mi történt itt? Ugye mentek a hajóval, és a hajó hajótörés szenvedett. Az mit jelent, hogy hajótörés szenved egy hajó?
Elsüllyed,
vagy zátonyra fut, léket kap, elkezd süllyedni. Viszont ekkor már Pál mi volt?
Fogoly.
Fogoly volt, nagyon jó. Hogy menekült meg? Kinek köszönhetően menekült meg?
Isten.
Igen, valamint a százados mondta, hogy a foglyokat is oldozzák el. És ugye kijött a vízből a száraz partra. Viszont itt a parton mi történt? Mit raktak a parton?
Tüzet
raktak. Mi történt itt Pállal?
Megmarta egy kígyó.
Nagyon jó. És mit mondtak erre a körülötte álló emberek, hogy ez az ember biztos, hogy...
Bűnös.
Mert igaz, hogy a tengerből megmenekül, de most egy vipera megmarta őt. És mi történt Pállal?
Túlélte.
Belerázta a viperát a tűzbe, nem lett semmi baja, és ezért pedig mit gondoltak Pálról, hogy ki ő?
Isten.
Megint azt hitték róla, hogy Isten, ugye, mert megint ugye pogány népek között volt, akik ugye több Isten hitben éltek. Viszont Pál nekik is elmagyarázta, hogy ő csak ember, viszont az egy igaz Isten, a mi mennyei atyánk, aki elküldte egyszülött fiát, kértünk emberré lett, meghalt, de feltámadt, hogy megnyissa számunkra a mennyország kapuit, és ott is tanította az embereket. Viszont Pál nem hiába volt fogoly, és ő is vértanú halált halt, mert kivégezték őt. Szent Péter szobra mellett látható még egy szobrot a bazilikába menet, az kinek a szobra?
Szent Pál.
Mi van a kezében Szent Pálnak?
Kard.
Egy nagy kard, mert ebből következtethetünk arra, hogy őt viszont hogy végezték ki, hogy halt vértanú halált?
Lefejezték.
Nagyon jó, karddal lefejezték őt. Nektek is, gyerekek, bátran tanúságot kell tenni nap mint nap arról, hogy ti keresztények vagytok és szeretitek Jézust, és akkor nektek is meg lesz majd a jutalmatok. Atya, a Fiú, a Szent Élet nevében, Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató Szent Pál apostol életéről elmélkedett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,1,